Most hallgassák meg Erdő Péter bíborossal készített interjúnkat a szinódus eddigi megbeszéléseiről.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Erdő Péter bíboros urat, aki jelenleg a Magyar Püspöki Kar képviseletében részt vesz a püspöki szinóduson. Ma egy hete kezdődött meg a püspöki szinódus. Először arról kérdezném, milyen hangulat uralkodik?
Azt hiszem, hogy nagyon jó hangulat van, amit emel az is, hogy a Szent Otca igen gyakran jelen van a szinódusnak az ülésein. Egyébként a hozzászólásokból is egy olyan tarka kép rajzolódik ki a világegyháznak a helyzetéről az eukarisztia kapcsán, meg akár a eukarisztiával kapcsolatos teológiai gondolatokról is, ami önmagában emeli a hangulatot.
És milyen benyomás alakult ki az első hét munkájáról?
Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon intenzívnek induló munka, azzal együtt is, hogy az utóbbi egy-másfél évben nagyon sok értékes szentszéki dokumentum látott napvilágot az oltári szentségről, mégis úgy tűnik, hogy a munkadokumentum egyes pontjaihoz sok új mondani való van. Tehát reménykedhetünk abban, hogy majd egyszer a szinódus munkájának eredményeként egy nagyon gazdag tartalmú dokumentum lát napvilágot.
Mik voltak azok a témák, amik leginkább felkeltették az érdeklődést?
Hát ugye megyünk sorban, megyünk a Instrumentum Laborisnak a rendjében, most már ugye a harmadik, negyedik résztáján járunk, tehát a vége felé. Ebben az elején teológiai témák voltak, például maga a reális jelenlét. Ez nem is olyan egyértelmű kérdés abban a szempontból, hogy nem mindenütt ugyanazt értik rajta a hívők, nem mindenütt látják ennek az egyediségét, fontosságát, nem mindenütt tudják megkülönböztetni attól, hogy hát Krisztus jelen van természetesen az igéjében is, jelen van a szegény emberekben és mindenütt mások. Mégis ennek a sajátossága egy olyan teológiai igazság, ami számunkra nagyon fontos. Méghozzá ez a jelenlét ugye első sorban vagy elsődlegesen magában a szentmisében valósul meg, és ennek a kiáradása az, hogy tartósan is a szent színek alatt itt van közöttünk és imádhatjuk. Ennek kapcsán természetesen egy csomó liturgikus kérdés is előkerül, például a tabernákulumnak a helye. Tehát már a mai fegyelem szerint sem tilos, régebben volt egy ajánlás, hogy külön kis kápolnába vigyék a oltári szentséget, ma már nincs érvényben ez. Tehát a templomnak föltűnő és ékes helyén kell lennie a tabernákulumnak, ami akár a régi főoltár tabernákuluma is lehet. Ugye nagyon sokan ezt tartják a legjobb helynek az oltári szentség őrzésére. Sokan azt mondják, hogy a nagy turista forgalmú helyeken is érdemes a eukarisztiát éppen a régi főoltárnak a legkiemeltebb helyén őrizni.
A sajtó két témát emelt ki, amelyről vita alakult ki a szinóduson. Az egyik az elváltak és újraházasodottak oltári szentséghez járulása, illetve a paphiány. Milyen feladatok elé állítja a püspököket?
Úgy látszik, hogy azt emeli ki, ami neki érdekes, tehát nem volt vita egyik kérdésről sem természetesen. Ha belegondolunk a szinódusi üléseknek a módszertanába, akkor nem is olyan kegykönnyen kerekedhet ott bármiről is vita, hiszen gondoljuk meg, hogy a írásbeli hozzászólásokat előre le kell adni, ugye megvan a 6 perces időtartam, és amikor a generális szessziók vannak, hát akkor egymás után következnek a felszólalók. Tehát, hogy így nem juthat nekem eszembe az délelőtt 10-kor, hogy egy fél órával korábban hallott véleményeim ott a helyszínen reflektálják. Ugye? Na most egyedül a délután 6 és 7 közötti úgynevezett szóbeli vita az, vagy szóbeli megbeszélés, amikor hát viszonylag rögtön keletkezett ötletek is azonnal szót kapnak. Ez egyébként egy újdonság, amit a mostani Szent Atya vezetett be, korábbi szinódusokon ez a rész nem volt. Na most ennek a délutáni, vagy késő délutáni megbeszélésnek a során lehet jelentkezni, ugye külön hozzászólásokkal, de persze hát ott is van azért egy rendje, mert hogyha 30-an jelentkeznek, akkor nyilván valamilyen sorrendben fognak szót kapni. Most ezzel együtt, ha az egyes felszólalásokat hallgatjuk, és ezeknek a rövidítménye megjelenik rendre az Osservatore Romanóban is, akkor azért látjuk azt, hogy egy-egy esetben valóban a paphiány szóba kerül, a paphiány és a szentmise, illetve az ige liturgia és áldoztatás alternatívája. Tehát az, hogy a megbízott világiak csak ige liturgiát tartsanak-e, vagy tartsanak olyan ige liturgiát, ahol áldoztatnak is, illetve, hogy ezt olyan formában tegyék, ami semmiképp sem téveszthető össze a misével. Ugye a harmadik világban a számos helyen előfordul, hogy olyan liturgikus megoldásokat alkalmaznak, ami nagyon hasonlít a szent misére. Tehát fontos az, hogy a hívőket ilyenkor megfelelően tájékoztassák, hogy most éppen nem szent mise van, hanem ige liturgia és áldoztatás. Tehát ilyenfajta kérdések természetesen szűnyegen forognak, és hát a paphiány önmagában az kétségtelen egy nagy probléma, bár szerencsére vannak a világnak olyan országai, ahol igen sok a hivatás, és jelentkezik a missziónak a készsége is. Tehát hallottunk olyan indiai egyházmegyékről olyan felszólókat, akik azt mondják, hogy nagyon sok missziós hivatásuk van, és szívesen tudnak akár távolabbi területekre is küldeni. Tehát ezek azért örvendetes jelenségek.
Visszatérnék egy gondolat elejéig a szombat délutáni ülésre, ahol is a bíboros úr megtartotta előadását, József Tomko bíboros előadása után, aki a püspöki szinódus teológiai vonatkozásairól szólt. Bíboros úr, összefoglalná a hallgatóknak az ön előadásának főbb gondolatait?
Azt a feladatot kaptam, hogy a püspöki szinódus intézményének jogi vonatkozásairól beszéljek, különösen arról a 4 évtizedes fejlődésről, amin ez az intézmény keresztül ment. Tehát egyrészt volt egy jogi fejlődés, a zsinat, a szinódust alapító pápai rendelkezés, azután a 1983-as egyházi törvénykönyv között. Ez a fejlődés részben világosabbá tette azt, hogy a szinódusnak nem döntéshozatali, hanem tanácsadói feladata van. Ez ugyan eredendően is a fő szándék volt, de hát a részletekben ez tovább tisztázódott. Azután egy másik fontos dolog, hogy a szinódusnak a dolga az, hogy a Szentatyának adjon tanácsokat. Tehát nem a püspökök testületének, mint az egyház legfőbb hatóságának valamilyen képviseleti szerve a szinódus, hanem egy olyan intézményes forma, amiben a világ püspökeinek választott és meghívott képviselői a Szentatyának adnak tanácsot, mégpedig hát akár a hit tanítása, akár a lelkipásztori munka, akár az egyházfegyelem bizonyos kérdéseiben. Természetesen nem olyasmiben, ami a hitletéteményhöz tartozik ezt megváltoztatni, hanem ennek az alkalmazásában, ennek a mindennapi gyakorlatra váltásában. Az egyházfegyelem terén is nyilvánvaló, hogy az úgynevezett isteni jognak a felülvizsgálata vagy megváltoztatása az nem tartozhat semmilyen egyházi szervnek a körébe. Na most maga a szinódus ugye nem is törvényhozó szerv, tehát a Szentatyának tehet javaslatokat tisztán egyházi jogi szabályozásoknak a módosítására, főleg a pasztorális hatékonyság növelése érdekében, hiszen a üzenet, amit az egyháznak tovább kell adnia, az egy és ugyanaz, de a változó körülmények szerint más és más fegyelmi szabályozást kívánhat. Na most, amit én igyekeztem hangsúlyozni, az az, hogy az egyház fegyelmi jellegű szabályozás, vagy a szinódus nyomán esetleg ilyen tartalmú dokumentumok nem szakíthatók el a hitbeli tanítástól, a liturgiától, az erkölcsi tartalomtól, hiszen az apostoli tradíció kezdettől fogva a dogmatikai, morális, liturgikus és fegyelmi hagyományt, üzenetet együtt tartalmazta. Tehát azt hiszem, hogy ez szerves egységben igazán olyan erő, ami eljut az embereknek és a közösségeknek az életéhez. Na most ez mind természetesen azt is jelenti, hogy a szinódusnak lehetősége van arra, hogy a Szentatyának ne csak egy szinódus utáni apostoli buzdítás számára szolgáltasson anyagot a saját propozícióiban, ami a szinódus végén születik, hanem akár bizonyos szinódus utáni fegyelmi szabályokra is tehet javaslatot, amit a Szentatyának a szuverén joga eldönteni, hogy kiad-e abban a formában adja-e ki, vagy más alakban. Tehát azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog, és talán visszatekintve az intézményes fejlődésre, hát fölmerülhet az a kérdés is, hogy nem hosszúak-e mondjuk a szinódusok utáni dokumentumok, vagy maga az ülésezésnek az időtartama, gyakorisága nem fárasztó-e a püspökatyák részére. Ugyanakkor ott van a másik oldalon az a minket körülvevő általános kulturális helyzet, hogy hát bizonyos témákról ahhoz, hogy az embereknek a tudatáig eljussanak, gyakran kell beszélni, és eléggé hosszan kell beszélni, és többféle tömegtájékoztatási eszköz útján is kell beszélni. Tehát ezt a fajta feszültséget kell hordozni a mostani nemzedékeknek, és azt hiszem, hogy nekünk magunknak is, akik itt heteken keresztül részt veszünk a szinódus munkájában.
A szinódus második hete ma kezdődött meg, ahogy már ön korábban is említette, tovább haladnak az Instrumentum Laboris fejezetei szerint. Melyek azok a témák, amelyek megtárgyalásra kerülnek a héten?
Valószínűleg most már az utolsó részek. Ebben például a eukarisztia és az ökumené, eukarisztia és az inkulturáció, eukarisztia és az interkommunió problémája. Inkulturációról az afrikai püspökök közül többektől hallottunk nagyon szép tapasztalatokat és új feladatokat is. Tehát az ember mindenütt ember. Hogyha táncot, zenét nagyobb mértékben bekapcsolnak a liturgiába, és értékesen teszik ezt, dinamikusabbá teszik vele az ünneplést, akkor azért mindig fölmerül az is, hogy valaki vagy valakik ezt saját maguk számára tekintik szereplési lehetőségnek inkább. Tehát miközben a dinamizálásnak a hatása nagyon jól érvényesül ezekben a helyi liturgiákban, hát az elmélyedésnek is meg kell keresni az útjait, ezt több afrikai püspöktől hallottuk, és azt állítják, nyilván nagy-nagy igazság lehet mögötte, hogy az afrikai kultúrának vannak olyan sajátos elemei, amelyek a liturgikus ünneplés közben a lelki elmélyedést is jobban tudják segíteni. Tehát nyilván, hogy a dinamizálásnak a időszaka után most egy további elmélyüléssel is ki kell ezt egészíteniük a helyi sajátosságok liturgikus alkalmazásában. Aztán hát az ökumenéval kapcsolatban természetesen tudjuk a egyháznak a szabályait, amelyek nem pusztán jogi megkötések, hanem a dolog természetéből, a dolog teológiai természetéből fakadnak, hiszen a eukarisztiában való teljes közösség az kifejezője a meglévő hitbeli egyházi teljes közösségnek, nem csupán erősítője annak. Tehát az egyház egysége iránti igény, az az eukarisztiáról elmélkedve, azt hiszem, hogy egyre nagyobb bennünk. Nagy öröm az, hogy a testvéregyházak képviselői az eddigi szinódusokhoz képest kétszer akkora számban vannak jelen, főleg a keleti egyházaknak a képviselői, akiknek az eukarisztiába vetett hite, az a katolikus hittel egy.
Erdő Péter bíborossal Somogyi Viktória beszélgetett.